Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvérek, gyertek, énekeljünk most Zsoltárt. A 19. Zsoltárunknak válogatott verseit fogjuk énekelni. A 19. Zsoltárunk első, negyedik és hetedik versét énekeljük. Maradhatunk ülve a Zsoltár éneklés alatt, tehát a 19. Zsoltárunk első, negyedik és hetedik versét énekeljük, az egek hirdeti, beszélik és nyilván hirdetik.
Az egek beszélik, és nyilván hirdetik az Úrnak erejét. Az ég mennyezeti szépen kijelenti kezének munkáit. Egymásnak tudományt mutatnak az ő bölcsességéről. Egy a másének beszél az Istennek ő nagy dicsőségéről. Az Isten törvénye, tiszta ő beszéde, lelkeket megtérít. Hűség bizonysága, Istedeket abba, azok mondásé, még szívet vigasztalnak. Minden ő törvényi, tiszták szent beszédé, szemet világosít. Szolgádat őrizd meg, kevésségtől tartsd meg, nehessége bűnbe. És én tiszta leszek, semmi bűnt nem tészek, járván te kedvedbe. Szájomnak szólása, szívem gondolatja, kedves legyen te néked. Adjadó én Uram, sziklám megváltom, hogy ne védsek ellened.
Kedves testvéreim, hitvallásunk tanítását hallgatjuk most a Heidelbergi K.T. 37. úrnapjának kérdéseit és feleleteit. Trippon László presbiter testvérünk olvassa közöttünk. E kérdések és a feleletek a harmadik parancsolathoz kötődnek, azok magyarázatát adják, a harmadik parancsolat pedig így szól: az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába felneved, mert nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi.
37. úrnapja. Esküdhetik-e valaki keresztény módon is az Isten nevére? Igenis, ha ezt alattvalóitól a világi felsőbbség vagy valamilyen szükség követeli, hogy így tartsuk fent és biztosítsuk hitelünket és igazságunkat Isten dicsőségére és fele barátaink javára. Az ilyen esküvés ugyanis Isten igéjén alapszik, és ezért az Istennek szentjei mind az Ó, mind az Új Szövetségben helyesen gyakorolták is. Szabad-e szentekre vagy más teremtményekre esküdni? Nem szabad, mert az igazi esküvés nem egyéb, mint Istennek segítségül hívása, hogy ő, mint a szíveknek egyedüli vizsgálója tegyen tanúságot az igazság mellett, és büntesse meg azt, aki hamisan esküszik. Ez a tisztelet pedig nem illet meg egyetlen más teremtményt sem.
Isten tiszteletünk folytatásában a 10 parancsolat igéi hangzanak közöttünk, felolvassa ezeket G. Szabó László presbiter testvérünk. A 10 parancsolat többek között Mózes második könyvének 20. fejezetében van megírva, de aki szeretné követni a felolvasást, az énekes könyvünk 589. oldalán is ki van nyomtatva, szabad ezt kikeresni, és ott követnünk az elhangzottakat.
Isten törvénye, a 10 parancsolat. Én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földjéről, a szolgálatházából, ne legyenek neked idegen isteneid én előttem. Második parancsolat. Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmit, hasonlót azokhoz, amelyek fent az égben, vagy amelyek alant a földön, vagy amelyek a vizekben, a föld alatt vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntettem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyedi ziglen, akik engem gyűlölnek. De irgalmasan cselekszem ezerizig azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Harmadik. Az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába felnevedd, mert nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. Negyedik parancsolat. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteld azt. 6 napon át munkálkodjál és végezd minden dolgodat. De a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja. Semmi dolgot ne tégy azon, se magad, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgáló leányod, se barmod, se jövevényed, aki a te kapuidon belül van. Mert 6 napon teremti az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van. A 7. napon pedig megnyugovék. Azért megáldá az Úr a szombatnapját, és megszenteli azt. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig légy azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ad te néked. 6. parancsolat. Ne ölj. 7. parancsolat. Ne paráználkodjál. 8. parancsolat. Ne lopj. 9. parancsolat. Ne tégy a te fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot. 10. parancsolat. Ne kíván te fele barátodnak házát, ne kíván a te fele barátodnak feleségét, se szolgáját, se szolgáló leányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a te fele barátodé.
Kedves testvéreim, hallottuk a 10 parancsolat igéit. Isten ezekkel igazít el bennünket a tekintetben, hogy hogyan kell nekünk hozzá és egymáshoz közelednünk és viszonyulnunk. Akik hisszük Istennek ezt az útmutatását, akik hiszünk ő benne, akik hiszük azt, hogy ez útmutatások érvényesek, és ma is meghatározóak, gyertek, tegyünk most hitvallást, fejünkről fennállva, az apostoli hitvallás formulája szerint személyesen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Emlékeztetlek benneteket a mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak ígéretére, aki így tanított bennünket. Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei Atyám előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt majd én is megtagadom az én mennyei Atyám előtt. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Dicsőséges mennyei édesatyánk, áldunk és magasztalunk téged azért, mert egyértelműen nyilvánvalóvá tetted előttünk azt, ami által mi megmenekülhetünk és megtartatunk. Köszönjük te neked kijelentésedet, igéidet, parancsolataidat, amelyekben világosan tanítasz bennünket afelől, hogy hogyan és mi módon menekülhetünk meg a kárhozattól. Dicsőítünk azért, mert kijelentetted nekünk azt, hogy ha vallást teszünk rólad, akkor te is vallást teszel rólunk, Úr Jézus Krisztus. Köszönjük te neked azt, hogy azt is érthetjük, vallást tenni rólad nem pusztán annyit jelent, hogy elmondjuk hitvallásunkat, hanem életünket odaszenteljük neked. Ez a mi legegyértelműbb vallástételünk ebben a világban. Éppen ezért bűnbánattal jövünk most a te szent színed elé, mert noha szavainkkal vallást teszünk te rólad, de a mi életünk csak az elmúlt héten is olyan sokszor szólt éppen ellenkezőjéről annak, amiről most beszéltünk a te szent színed előtt. Kérünk, légy hozzánk irgalmas, és szabadíts ki bennünket e kettősségből. Taníts, nevelj és bátoríts bennünket a szent életre, a törvényed és igazságaid szerint való életre. És adj a szívünkbe lelkiismeret furdalást akkor, amikor a te törvényedet és parancsolataidat megsértjük. Emlékeztess bennünket szüntelenül, ha nem úgy élünk, ahogyan élnünk kellene a te dicsőségedre. És azért is jövünk te hozzád, mert noha te ítélő bíró vagy, tudjuk, hogy fiadban, az Úr Jézus Krisztusban, mennyei édesatyán, kegyelmet is hirdettél számunkra. Ő érette, kérünk téged arra, hogy bocsáss meg a mi törvényszegéseinket, amelyeket gondolatban, szóban, cselekedetben elkövettünk. És a te fiadért, Jézus Krisztusért fordulj irgalommal hozzánk ebben az órában is, hogy meghallhassuk és megérthessük a te szavadat. Ő érette, kérünk, hogy kegyelmezzél nekünk. Kérünk téged, hogy légy mindannyiunkkal, akik talán gőgösen jöttünk a te színed elé. Juttass bennünket alázatra. Légy azokkal, akik talán kicsiny hitűen állnak itt közöttünk, nem bízva te benned. Segítsd őket ki kicsiny hitűségükből. Kérünk téged beteg testvéreinkért, akik talán csalódottak. Kérünk téged gyászoló testvéreinkért, akik megszomorodottak. Kérünk téged bajba jutott testvéreinkért, akik reménytelenek. Urunk, hisszük, hogy te mindannyiunkon tudsz segíteni. Adjad, hogy békességre jussunk te veled. Adjad, Urunk, hogy életünkben elismerjünk téged annak, aki te vagy. Hogy megtapasztalhassuk a te hatható segítségedet életünk minden idejében. Kérünk, így szólj, beszélj hozzánk, és add meg nekünk azt, amire egyen-egyenként szükségünk van. Amen. Kedves testvéreim, a 205. dicséretünket énekeljük most, helyünket elfoglalva. A 205. dicséretünknek 4 versét, az első 4 versét, az első vers így kezdődik, ne szállj perbe én velem. Isten igéje a 139. Zsoltárból szól hozzánk, a 139. Zsoltárt olvasom közöttetek. A karmesternek Dávid Zsoltára. Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem. Tudod, ha leülök, vagy ha felállok, messziről is észreveszed szándékomat. Szemmel tartod járásomat és pihenésemet, gondod van minden utamra. Még nyelvemen sincs a szó. Te már pontosan tudod, Uram. Minden oldalról körülfogtál. Kezedet rajtam tartod. Csodálatos nekem ez a tudás. Igen magas. Nem tudom felfogni. Hová menjek lelked elől? Orcád elől hova fussak? Ha a mennybe szállnék, ott vagy. Ha a holtak hazájában feküdnék le, te ott is ott vagy. Ha hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó végén laknék, kezed ott is elérne, jobbod megragadna engem. Ha azt gondolnám, hogy elnyel a sötétség, és éjszakává lesz körülöttem a világosság, a sötétség nem lenne elég sötét neked. Az éjszaka világos lenne, mint a nappal, a sötétség pedig olyan, mint a világosság. Te alkottad veséimet, Te formáltál anyám méhében, magasztallak téged, mert félelmes és csodálatos vagy. Csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt. Csontjaim nem voltak rejtve előtted, amikor titkon formálódtam, mintha a föld mélyén képződtem volna. Alaktalan testemet már látták szemeid. Könyvedben minden meg volt írva, a napok is, amelyeket nekem szántál, bár még egy sem volt meg belőlük. Mély drágák nekem szándékaid, Istenem, mély hatalmas azoknak száma. Számolgatom, de több a homokszemeknél, s a végén is csak nálad vagyok. Bár megölnéd, Istenem, a bűnöst, és távoznának tőlem a vérontó emberek, akik csalárdul beszélnek rólad, ellenségeit, hazugul mondják ki nevemet. Ne gyűlöljem egy gyűlölőidet, Uram! Ne utáljam egy támadóidat! Határtalan gyűlölettel gyűlölöm őket, hiszen nekem is ellenségeimmé lettek. Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet. Próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat. Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökké valóság útján. A mai úrnapon e Zsoltárból a 7. verstől a 12. versig terjedő szakaszt magyarázom, amelyet fölolvasok még egyszer. Hová menjek lelked elől? Orcád elől hova fussak? Ha a mennybe szállnék, ott vagy, ha a holtak hazájában feküdnék le, te ott is ott vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó végén laknék, kezed ott is elérne, jobbod megragadna engem. Ha azt gondolnám, hogy elnyel a sötétség, és éjszakává lesz körülöttem a világosság, a sötétség nem lenne elég sötét neked, az éjszaka világos lenne, mint a nappal, a sötétség pedig olyan, mint a világosság. Kedves testvéreim, Zsoltárunk, amelyet a múlt úrnapon kezdtem magyarázni, második gondolati egysége a 7. verstől a 12. versig terjedő szakaszban az első szakasz üzenetét egészíti ki és bővíti, és arról szól, hogy Isten elől nem lehet elbújni, elrejtőzni, elmenekülni, mert ő mindenütt jelen való. Ez a Zsoltár egy költői alkotás, az nem azt jelenti, hogy csak költőjén kell értelmezni, meg foglalkozni azzal, ami benne van. Az, hogy költői alkotás, azt jelenti számunkra, hogy úgynevezett antropomorfizmusokat használva magyarázza Isten minden tudóságának, mindent ismeretének alapját és okát, azt, hogy Isten mindenütt jelen való. Az antropomorfizmus azt jelenti ebben az esetben, hogy Istenről, aki nem ember, mivel mi emberek vagyunk, emberi képeket, tulajdonságokat használva beszélünk. Nem tudunk Istenről a maga istenségé szerint beszélni, mert mi emberek vagyunk. Korlátozottak vagyunk Istenhez képest. És a mi szóhasználatunk, a mi fogalmaink azok, amelyeket Istenre alkalmazunk, de ezek antropomorfizmusok, közelíthetnek ahhoz, ami Istent valójában jellemzi, de Isten valójában ennél sokkal több. Csak nincs rá készletünk, hogy az Istennek ezt a sokkal többségét, nagyságát leírjuk és megfogalmazzuk. Ez a tétel, hogy tudnék, Isten mindenütt jelen való, és Istennek ez a tulajdonsága, hogy ő mindenütt jelen való, hasonlóan azokhoz, amelyeket múlt vasárnap elmondtam, megrettentenek bennünket egyfelől, másfelől azonban meg is tudnak bennünket vigasztalni. Azt gondolom, hogy az emberiséget a léte óta foglalkoztatja az a kérdés, hogy ha van Isten, akkor hol van? Általában, ha valaki azt mondja egy másik embernek, hogy én hiszek Istenben, akkor rövidesen elhangzik ez a kérdés, hogy na de hol van a te Istened? A bűnös természet, amellyel születünk, amellyel gondolkozunk a világról és magunkról, szóval a mi bűnös természetünk az diktálja nekünk, hogy ha van is Isten, akkor ő tőlünk nagyon távol van. És ezt általában tapasztalati következtetésekből állítjuk össze ezt a véleményünket. Mert az Isten nem látta senki. Maga a Biblia is kijelenti ezt, hogy Isten nem látta senki. És azokat nem szoktuk látni, akik nagyon távol és messze vannak tőlünk. A keresztény dogmatika úgy beszél Istenről, hogy Isten egyfelől rejtőzködő Isten. És sokan, amikor ezt hallják Istenről, akkor ezt félreértve azt gondolják, hogy Isten távol van tőlünk, elrejtőzött előlünk. Ezt tulajdonképpen minden emberi vonzattal együtt vetítjük sokszor Istenre, ezért szoktuk azt gondolni, mivel Isten elrejtőzött, elbújt, távol van tőlünk, ezért ő nem tud rólunk, nem hall bennünket, esetleg még azt is kimerjük mondani, hogy olyan messze van tőlünk, hogy nem is érdekli a mi sorsunk Istent. Gyakran még az imádságot is, a mai képeket fölhasználva, telefonáláshoz szoktuk hasonlítani. Azt mondjuk, aki imádkozik, az úgy csinál, mint amikor az egyik ember fölhívja a másikat, és ez a kép is mélyíti a mi szívünkben azt a tényt, amit gondolunk, hogy, vagy ténynek gondolunk, hogy Isten nagyon messze van. Hát azért, ha valaki közel van hozzánk, nem szoktuk fölhívni. Inkább akkor szoktunk telefonhoz nyúlni, ha valaki olyannal szeretnénk beszélni, aki messze van, aki elérhetetlen úgy, hogy most oda menjek hozzá és beszéljek vele. Sokan úgy gondolják, hogy Istennek ez a rejtőzködése azt jelenti, hogy Istennek nincs személyes kapcsolata velünk, emberekkel. Valahonnan messziről, valahonnan nagyon-nagyon messziről, egy távoli galaxisból, ha néha belenéz egy csillagvizsgáló távcsőbe, akkor látja a Földet, tudja, hogy még létezik, de valójában olyan messze van, hogy nincs köze ahhoz, ami itt zajlik. Sokan még Jézus Krisztus szolgálatát is így értelmezik. Közülünk keresztjének közül. Jézus Krisztus közben járónak nevezi a Szentírás, és sokan hajlamosak arra gondolni, hogy Jézus Krisztus ezt a nagy távolságot hidalja át Isten és közöttünk. Ő az, aki eljött ide a földre, akit Isten elküldött ide a földre, és ő az, aki visszament Istenhez. De ezzel Istenhez nem kerültünk sokkal közelebb, mert jött tőle egy küldött, aki vissza is tért ő hozzá. Kedves testvéreim, azonban meg kell azt tanulnunk, hogy Isten rejtőzködése nem azt jelenti, hogy Isten távol van tőlünk. És talán ez volna a legfontosabb tételünk most legelőször, hogy ezt a szívünkbe véssük. Hogy amikor Isten elrejtőzködik előlünk, akkor ez nem azt jelenti, hogy eltávolodott tőlünk. És minden következtetés, amit mi abból építünk föl, és abból magyarázunk, hogy Isten távol van tőlünk, tehát, hogy nem tud rólunk, nem érdekli a sorsunk, nem foglalkozik velünk, az az összes következtetésünk és feltételezésünk Istennel szemben hamis. Azt a Biblia nem támasztja alá. Szeretnék néhány nagyon ismert bibliai példát idehozni, ami pontosan arról beszél, hogy Isten, noha el is rejtőzködik előlünk, nincsen messze tőlünk. Már a Biblia elején olvasunk Kainról, aki arra készült a szívében, a gondolatai között, hogy meg fogja ölni a testvérét. Olyan erős gyűlölet volt a szívében a testvére iránt, hogy nem riadt vissza ettől a gondolattól Kain, hogy meg fogom őt ölni. Azt olvassuk a Szentírásban, hogy Isten figyelmeztette Kaint, mielőtt ténylegesen megölte volna a testvérét, figyelmeztette Kaint arra, hogy ne tedd meg. Ne engedj annak a gondolatnak, ami a te szívedet át meg át járja. És azt is tudjuk, hogy amikor Kain kicsalta az ő testvérét, Ábelt, és egy mezőn megölte, és elrejtette, és úgy gondolta, hogy erről nem tud senki, akkor egyszer csak megjelent Isten, és számon kérte Kainon azt, amit ő az emberek tudta nélkül cselekedett. Tudjuk azt a Szentírásból, hogy Isten, mielőtt özönvizet bocsájtott volna a földre, tisztában volt tökéletesen azzal, hogy az emberi faj gonoszszá lett. Olyan nagy lett az emberi faj gonoszsága a földön, hogy Isten ezért határozta el az özönvizet. Hogy így büntesse meg az embert. Tudunk arról, hogy az özönvíz után, amikor az emberek összeálltak, hogy várost építsenek, és abban egy hatalmas tornyot, és ezt a várost később Bábelnek nevezték el, akkor Isten tudott erről, és azt is tudta, hogy ha ezt nem akadályozza meg, akkor mi lesz ennek a következménye. Azt mondta Isten, hogy tudom azt előre, ott vagyok, tudom előre, hogy ezt megépítik, ezt a várost, ezt a tornyot, akkor újra hatalmas lendülettel térnek a gonoszság útjára. Újra csak önmagukat fogják isteníteni. Később olvasunk egy Illés nevű prófétáról, aki Istennek arról panaszkodott többszörösen, hogy teljesen fölösleges az ő prófétai szolgálata, mert senki nem hallgat rá. Mondom én itt, hogy mi lenne az igazság, hirdetem én a te igéidből neki, hogy nem ment oda. Nem kérdezte ki ezt a századost, hogy mi a betegsége ennek a szolgának, és úgy gyógyult meg ez a szolga, hogy Jézus nem ment oda. De ugyanez történt a 10 bélpoklossal Jézushoz. Jézus csak elmondta nekik, hogy mit tegyenek, és azt olvassuk, hogy miközben mentek a templomba, meggyógyultak. Jézus, amikor a tanítványaival a keresztre feszítése előtti éjszakán kint van a Gecsemáné kertjében, egyszer csak azt mondja a tanítványoknak, hogy közeledik, itt van az én árulóm. Azok még nem látnak semmit. Még föl se fogták, hogy mi történik az én. Amellyel elfedi magát előlünk, egyszer véget ér. Azt mondja a Szentírás, hogy ott nem lesz idő már a megtérésre. Nem azért haltak meg, mert ott nagyon meleg volt, mert villámok voltak, mert hatalmas fizikai jelenségek voltak, amit látott a nép, hanem azért haltak meg, mert odafutottak az Isten színe elé ezek a bűnös emberek. És az Isten színe előtt ezek a bűnös emberek egyből elszenvedték a bűn ítéletét. A bűn ítélete pedig a halál, azt mondja a Szentírás. Értsük meg! Értsük meg ennek a történésnek a logikáját. Isten azért rejti el magát előlünk, mert ha többé nem rejtőzködik, akkor az csak az ítéletet jelenti számunkra. Isten nem csak azt mondja, hogy egyszer megjelenik, hanem azt is tanítja nekünk a Szentírásból, hogy van olyan is ennek előtte, hogy mi jelenünk meg az ő színe előtt. Magyarán, amikor meghalunk, akkor nem a temetőbe megyünk, hanem a Szentírás egyértelművé teszi azt, hogy akkor Isten elé lépünk. És akkor következik az ítélet. Rögtön következik az ítélet. Nincsen lehetőség, testvérek, tisztulásra, tisztító tűzre. Nincs lehetőség arra, hogy valakiért ottan utólag még lobbizgassunk innen a földről, mi legyen az ő sorsa. Nincs lehetőség, mert aki meghal, kimúlik ebből a látható világból, az a Szentírás szerint átlép a láthatatlan világba, és látni fogja a láthatatlan Istent. És amikor az ő szent színe elé lépünk, ott nincs más, csak az ítélet. Ezért jaj annak az embernek, aki készületlenül lép át a láthatókból a láthatatlanokba. És jaj azoknak az embereknek, akiket Istennek majd ez a dicsőséges megjelenése készületlenül fog találni. Isten ezért rejtőzködik el előlünk, hogy adjon nekünk lehetőséget, adjon kegyelmet a megtérésre, a vele való számvetésre. Kezeljük így életünknek minden napját, mint ami az Isten kegyelmének az ideje. Arra nézve, hogy megbéküljünk vele, hogy hozzá térjünk. Isten rejtőzködik, de mégis újra és újra egyértelművé teszi azt, hogy egyszerre tökéletesen jelen van. Másként az ő ítélete nem is lehetne reális ítélet. Istenről azt mondjuk, hogy ő igazságos. Tudjátok, hogy a földi igazság szolgáltatásnak az egyik legnagyobb akadálya az, hogy nem ismerik a bírók sokszor a tényeket. És aki nem ismeri a tényeket, az nem tud igazságosan igazságot szolgáltatni. Isten igazságos, és az ő ítélete is igazságos. Ezért nem lehet fellebbezni Istennél. Az igazságos ítélet ellen nincs fellebbezésnek helye. Ami volt, ami van, azt nem lehet megváltoztatni. Isten hogyan tud igazságos lenni? Úgy, testvérek, hogy minden tud. Ki az, aki minden tud? Aki mindenhol jelen van. Aki mindenhol szemtanú. Akinek a figyelmét és a tekintetét semmi sem kerüli el. Itt joggal tesszük fel azt a kérdést, hogy hát ez az Isten hogyan van jelen mindenütt. Mondhatnánk, hogy mekkora ember ez az Isten, hogy mindenütt jelen tud lenni. Nagyobb, mint az FBI, mint a CIA. Azt mondja el nekünk ez a Zsoltár, és szeretném a testvérek figyelmét erre fölhívni, akik hajlamosak vagyunk úgy gondolni, hogy Isten országának a dolgai azok csak pünkösd után kezdődtek el igazán. Nézzük csak, mit mond ez a Zsoltár. Azt mondja itt a Zsoltáros, hová menjek lelked elől? Hová fussak a te orcád elől? Nem úgy van ez, testvérek, hogy Isten szent lelke az valahol ott a távoli Istennél tanyázott egészen pünkösdig, amikor aztán kitöltetett ide a földre, és onnantól kezdve itt van. Mert egyébként hogy mondta volna ez a Zsoltáros, és hogyan tehette volna fel ezt a kérdést, hogy hová fussak a te lelked elő? Egyértelmű, hogy az Ószövetség idején is tudták az emberek azt, amit mi gyakran elfelejtünk egyébként, annak ellenére, hogy újszövetségi emberek vagyunk, hogy Isten az ő lelke által van jelen. A lelke által van jelen. A lélek, testvérek, az értelemnek a székhelye. Az ember értelmének a székhelye, ami lelkünk. Az arc, amiről itt beszél, hová fussog a te orcád elől, az a nézés, a szemmel tartást adja elénk. Az ember nem tud egy mozdulatot sem tenni Isten tudta nélkül, mert az ő szeme és az Isten értelme az emberen van. Az emberen van. Testvérek, a mindenről való szüntelen tudás és ismeret az anélkül lehetetlen, hogy ne legyen szüntelenül jelen az ember valahol. És ez nem csak fizikai jelenlétet jelent, hanem értelmi jelenlétet is. Lehet, hogy kicsit elvont ez a gondolat, de meg fogjuk érteni, hogy az alvó diák az órán nem kap hiányzást. Mert hogy fizikailag ott van. De az alvó diák az értelmével nincs jelen ott. Hát most úgy is mondhatnám, akkor egy kicsit húzzuk közelebb magunk, hogy az alvó gyülekezeti tag, az itt van a gyülekezetben, megnyugtathatja magát, de nincs jelen az értelmével. Testvérek, Isten jelenléte és szüntelen tudása, ismerete azt jelenti, hogy ő jelen van értelmével, és ahogy mondja itt a Zsoltáros, hogy az ő arcával is jelen van, amit eltakar előlünk, amit mi nem látunk, de Isten teljes értelemmel van jelen ebben a világban. Akkor, ha már értjük a hogyant, hogy ez az ő lelke által van, Isten értelme és láthatatlan lelke szerint, akkor újra csak az a kérdés, hogy hol van Isten jelen? Hol van Isten jelen? És a Zsoltáros nem hagy nekünk ebben menekülési utat, hiszen ő maga is úgy írja le ebben a Zsoltárban, mintha menekülni akarna az Isten elől. És a következő versekben azt mondja el nekünk, így beszél, ha a mennybe szállnék, ott vagy. Ha a holtak hazájában feküdnék le, te ott is ott vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó végén laknék, kezed ott is elérne, jobbod megragadna engem. Ha azt gondolnám, elnyel a sötétség, és éjszakává lesz körülöttem a világosság, a sötétség nem lenne elég sötét neked, az éjszaka világos lenne, mint a nappal, a sötétség pedig olyan, mint a világosság. Azt mondja el nekünk a Zsoltáros, hogy Isten a látható és a láthatatlan világban is jelen van az ő lelke által. Azt mondja, hogy a menny és a pokol is ismert előtte, mert jelen van. Istennek ez a jelenléte, hogy a múlt vasárnap is szóltam erről, azt jelenti, hogy ő személyesen ismer mindenkit. És ez számunkra, testvérek, azt jelenti, hogy Isten személyesen számon tartja egyfelől azokat, akik üdvözültek, de azt is jelenti, hogy Isten személyesen számon tartja azokat, akik elkárhoztak, akik a pokolba vannak. A pokolba jutni nem víg dolog lesz, testvérek. Ne áltassuk magunkat az emberi gondolkozásnak ezzel a zöldségével, hogy a pokolba jó lesz a társaság. Meg ott sokan lesznek. Ez csekélyke, vigasz lesz, mert azt mondja itt a Zsoltár, hogy Isten személy szerint ismeri és ítéli majd azokat folyamatosan és örökké tartóan, akik a pokolba kerültek. Ott nincs megállás. Nehogy azt gondolja valaki, hogy a pokolba majd időnként lesznek jó napok is, mert az Isten nem figyel oda, és akkor egy kicsit jobban érezhetjük majd magunkat. Istennek személyes ügye van velünk emberekkel, és elmondja a Zsoltáros, hogy ha fölmennék a mennybe, te ott is ott vagy, és ha Seolba, pokolba szállnék, te ott is ott vagy. Ott se lehet elmenekülni előled. Ne gondolja senki azt, hogy aki elkárhozott, az elmenekült az Isten elől, testvérek. Nem menekült el senki. Nem tudunk az Isten elől elmenekülni. Mert azt mondja, hogy a pokolban is szemmel tartasz. Aztán azt mondja, ha a hajnal szárnyára kelnék, ha próbálnék fizikailag elmenekülni előled, akkor is felesleges volna az én menekülésem. Azt mondja a Zsoltáros, hogy ahogyan a nap felkel és hirtelen a fény végig fut a föld felszínén, és láthatóvá válik minden, ha ezzel a sebességgel igyekeznék elmenekülni előled, akkor sem volnék rá képes. Azt mondja, hogy a te kezed mindenhol utolérne, és megragadna engem. Nincs az a sebesség, amivel el lehetne tűzni Isten orcája elől. Amivel el lehetne menekülni az Isten orcája elől. Aztán a zsoltáros arra gondol, hogy ha a távolság, a sebesség, a láthatatlanok nem elég búvóhely az Isten elől, akkor talán a sötétség. Egy más minőséget hoz ide. Ember a zsoltáros is. Mindannyian tapasztaljuk azt, hogy a sötétben nem látunk. Azt mondja, hogy ha megpróbálnék a sötétségbe menekülni, akkor tudom azt, hogy a sötétség sem lenne előtted akadály. Mert előtted a sötétség is olyan, mint a világosság. Nem lehet előled elmenekülni. Miért? Azért, mert te mindenütt jelen vagy. Mindenütt jelen vagy. Testvérek, elmondja nekünk a zsoltáros azt, hogy Isten látása előtt soha nincsen akadály. Soha nincs akadály. A mi látásunk előtt, a fizikai látásunk, a lelki látásunk előtt föl tudnak tornyosulni akadályok. Elláthatnánk a Gellért hegyig, de nem látunk el, mert itt tornyosulnak előttünk, köztünk 15 emeletes házak. Éppen láthatnánk innen a tűzi játékot a parókia kertjéből is, de nem látjuk, mert akadályok tornyosulnak előttünk. Éppen láthatnánk, hogy mi lesz holnap. De nem látjuk, mert akadály tornyosul előttünk. Testvérek, Isten előtt nincsen semmi akadály, ami az ő látásában őt gátolná. Pál apostol beszédéről olvastunk, és ezt a beszédet olvastuk a héten az Új Szövetségből, amikor Pál apostol a pogány görögökhöz ment el, és beszélt nekik Istenről. És ebben a beszédében Pál azt mondja el ezeknek a görög pogány embereknek, akik Isten nem ismerték, hogy Isten nincs messze egyikünktől sem, hiszen benne élünk, mozgunk és vagyunk. Azt mondja el nekik Pál apostol úgy, ahogy ők ezt meg tudják érteni, hogy Isten itt van. Nem tudunk mozdulni sem, mert minden mindig szemmel tart bennünket. Mindig az ő orcája előtt vagyunk. Ez nem egyenlő azzal, amit sokan gondolnak, hogy Isten bennünk van. Ezt nem tanította Pál apostol. Azt mondta Isten, hogy mi vagyunk Istenben. Magyarán Isten körülvesz bennünket. Semmit. A szempillánk nem tud megrezdülni anélkül, hogy az Isten ezt ne venné észre. Testvérek, a zsoltárnak ez a második tétele kiegészíti, tovább viszi, magyarázza az első tételt. És azt tanítja nekünk, hogy Isten azért tud mindenről, mert mindenhol jelen is van. És ez, testvérek, ugyanúgy, mint az első tétel Istenről, minden ige hallgatót meg kell, hogy rettentsen, és ugyanakkor az Isten félőket meg is kell, hogy bátorítsa. Kedves testvéreim, hogy egy ismert horror filmnek a mondatát idézem, Isten nem csak azt tudja, hogy mit tettél tavaly nyáron. Isten nem csak azt tudja, hogy véletlenül valahol járt, és tudja, hogy te mit tettél. Hanem Isten mindent tud. Mindent tud rólunk. Mert mindenütt ott van, ahol mi vagyunk. Nem tudunk kilépni az Isten látóteréből. Nem tudjuk elérni, hogy Isten másra figyeljen. Nem tudjuk elérni, hogy Isten ne érdekeljük. Az ő igazságos ítéletének pontosan ez lesz az alapja. És ez meg kell, hogy rettentsen bennünket. És arra kell, hogy terelje a mi gondolkozásunkat Istennel kapcsolatban, hogy meg kell gondolni minden utunkat. Meg kell gondolni minden szavunkat, minden cselekedetünket, mert az Isten mindent lát. Olyan jó lenne Isten eme tulajdonságát figyelembe véve, megfogva elgondolkoznunk azon, testvérek, hogy ezt komolyan veszük mi Istenről. Komolyan veszük Istenről, hogy ő mindent tud rólunk, mert mindenütt ott van. Neki nem kémek jelentik, neki nem közvetítők adják át, hogy mi mit csináltunk. Nem arról van szó, hogy az Isten előtt meghamisított információk jelennek meg rólunk. Isten maga az információk birtokosa. Ő maga szerzi az információt rólunk. És ez azt jelenti, hogy amikor majd ítélni fog, akkor tökéletes igazsággal fog bennünket megítélni. De ugyanakkor, hadd fejezzem be ezzel, ez a tény, hogy Isten mindenütt jelen való, egy hatalmas bátorítás is nekünk, amire szeretnék mindannyiunk, minden jelenlévőt bátorítani. Ha Isten mindenütt jelen van, akkor Isten mindenütt segítségül hívható. Akkor Istennek ez a hatalma és ereje, ez az ő igazságossága, ez mindenütt megragadható. Ez megragadható itt az Isten házába, és megragadható otthon, megragadható akkor, amikor elesünk az utcán, és nem jön senki, megragadható a beteg ágyon, ahol nem látogatnak meg, ahol nem tud az orvos segíteni, ahol az emberek szétteszik a kezüket. Az Isten ott van, és az ő arca rajtunk van, testvérek, akkor ez megvigasztal bennünket, mert tudjuk, hogy ő segítségül hívható. Ott, ahol mi kiesünk embereknek a látóteréből, ott, ahol már eltávolodnak tőlünk a szeretteink egy beteg ágyon, ott az Isten még mindig ott tartja az arcát, és ott lehet, hogy az a mi kedves szerettünk, akivel mi már nem tudunk kommunikálni, még tud az Istennel beszélni. Bátorítsátok mindazokat, akik ilyen helyzetbe kerülnek körülöttetek. Elesettekké lesznek, reménytelenekké lesznek, hogy az Isten közel van hozzájuk. És az Isten kész segíteni. Ha hittel hívjuk őt, és hittel az ő segítségéért kiáltunk, akkor nem fordul el tőlünk, azt ígéri. És mivel ő igaz, ez az ígérete is igaz. Amen. Gyertek testvérek, most a 270. dicséretünk első és második versét énekeljük, mielőtt elcsendesedünk imádságra. A 270. dicséretünk első és második versét, légy csendes szívvel és békével. Elfordítjon, el helyünket és imádkozzunk. Urunk, olyan mélységes a te titkod, és valójában föl sem foghatjuk a te lényedet, mindazt, amit te teszel, azt, aki te vagy, de köszönjük te neked, hogy mégis beszélsz nekünk önmagadról, és tanítasz bennünket arra, hogy ki vagy te, akit megszólítunk, akit a mindenség urának tartunk. Köszönjük, hogy leleplezed szívünknek sokféle balgaságát, amit te rólad és veled kapcsolatban gondoltunk és gondolunk. Köszönjük, hogy józanítasz bennünket. Arra kérünk, segíts meg, hogy amit te elmondasz magadról, azt komolyan vegyük. Köszönjük, hogy közel vagy azokhoz, akik téged segítségül hívnak. És köszönjük, hogy semmi nem történhet sem velünk, sem ezzel a világgal, anélkül, hogy neked ne volna erről saját információt, tudásod. Köszönjük te neked, hogy mindezeknek birtokában vagy, és ezért a te ítéleted, amit hozol a világ és a mi életünk fölött, igazságos. Kérünk, segíts, hogy ebben a félelemben élhessük meg minden napjainkat. Így hadd hozzuk meg cselekedeteinket, döntéseinket, így hadd jöjjenek szavak a mi szánkból. Emlékeztess erre bennünket szüntelen. Kérünk téged arra, hogy áld meg így életünket, további szolgálatunkat, és ajándékozz nekünk annak tudatából adódóan, hogy akik segítségül hívnak téged, meg nem szégyenülnek, bátor és igaz életet. Légy így segítségül, hallgass meg a mi könyörgéseinket. Amen.